Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Egy perces lelki gyakorlat a pápai ház szónokával. Negyedik elmélkedés. Menj, de többé ne vétkezz. 100 éve lett a pápa kórháza a Bambino Gesù római gyermekkórház. Romanelli atya, a gázai keresztények keresztutat járnak. Isten arc, Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt második vasárnapjára. Egy perces lelki gyakorlat a pápai ház szónokával. Negyedik elmélkedés. Menj, de többet ne vétkezz. Február 19-e és 24-e között a vatikáni médián keresztül lelki gyakorlatos gondolatokat hallhatunk a pápai ház szónokától, aki a pápa és a római kúria nagybőjti elmélkedéseit vezeti. Menj, de többé ne vétkezz. Kevés olyan szó van, ami egy percben elég, hogy megtöltse a napunkat, sőt az életünket is. Ezek Jézus szavai. Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros ezekből gyűjtött egy csokorral, minden napra megrágni valót, akár egy lelki rágógumi, amin elgondolkodhatunk. Miközben zajlik Ferenc pápa és a római kúria lelki gyakorlata, mi is megállhatunk egy pillanatra, hogy felfrissüljünk az evangéliumból, és hagyjuk, hogy tápláljon minket Isten szava. Jézus egy házasságtörő asszonnyal találkozik, akit meg akarnak kövezni tette miatt. Amikor vádlói kérdésére azt válaszolja, az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen, eloldalognak. Ekkor Jézus az asszonyhoz fordult. Asszony, hova lettek? Senki nem ítélt el? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Menj, de többé ne vétkezzél. Ha most valamennyien önvizsgálatot tartunk, észre fogjuk venni, hogy a sok elkövetett bűn között van egy, ami más, mint a többi. Arról a bűnről van szó, amelyhez titkon kicsit ragaszkodunk. Meggyónjuk, de anélkül, hogy valóban ki akarnánk mondani, elég volt. Szent Ágoston a vallomásokban leírja, miként küzdött, hogy megszabaduljon az érzékiség bűnétől. Volt olyan pillanat, amikor így imádkozott Istenhez. Adj nekem tisztaságot és önmegtartóztatást. Aztán egy kis hang hozzátette, de ne rögtön, uram. Majd eljött a pillanat, amikor magára förmett. Miért holnap? A holnap latinul krász. Miért károgja azt ez a varjú, hogy krász, vagyis holnap? Miért nem most? Elég volt annyi, hogy kimondja, elég, és már is szabadnak érezte magát. Mit kell tennünk konkrétan? Álljunk egy pillanatra Isten színe elé, és mondjuk neki. Uram, te jól ismered esendőségemet. Ezért hát csak a kegyelmedben bízva mondom neked, hogy ezentúl megállt akarok parancsolni annak az örömforrásnak, annak a szabadságnak, annak a barátságnak, annak a neheztelésnek, annak a pénzügyi mismásolásnak. Szóval elég volt abból a bűnből, amit te és én jól ismerünk. Eljövök, hogy megkapjam tőled a bűnbocsánat szentségét. Vissza is eshetsz, vissza is eshetünk később, de Isten számára valami megváltozott. A szabadságod ő mellé állt. Már ketten vagytok, hogy harcoljatok ugyanazzal az ellenséggel szemben. Meg fogod látni, mennyivel szebb az élet, ha megszabadulsz a bűn szolgaságától, békében Istennel és önmagaddal, zárta a csütörtöki villám elmélkedését a pápai ház szónoka. Száz éve lett a pápa kórháza a Bambino Gesù római gyermekkórház. 1924-ben a Salviati hercegek adományozták a Szentszéknek az első olasz gyermekkórházat, mely az idők során kiemelkedő szakmai szintre emelkedett, mind a gyógyítás, mind a kutatás terén. A Szentszék és Olaszország nemrég írta alá a megállapodást a klinika bővítéséről, mely egy új székhelyen történik majd. A centenáriumra videó összeállítással emlékezik a Szentszék, a Gyermek Jézusról nevezett kórház történelmi pillanatait, az egyes székhelyek megnyitását, a pápák látogatását felelevenítve. 1924. február 20-án történt meg az adományozás, amelyet szentszéki részről Basilio Pompili bíboros vikárius írt alá 11. Pius jóváhagyásával, és ezzel a szálviáti hercegek az általuk 1869-ben alapított kórházat átadták a szentszéknek. Róma szívében Arabella és Scipione szálviáti hercegek egyik házában 12 ágyjal nyílt meg az első olasz gyermekkórház. Kevesebb mint 20 év után, 1887-ben a kórház átköltözött a Szent Onofrio kolostorba, a Gianicolo dombra, ahol a mai napig működik, várva, hogy 2030-ig megkapja új székhelyét, mely a 2015-ben bezárt Forlanini kórház területén biztosít majd jóval nagyobb területet a gyógyításra és a kutatásra egyaránt. Még azelőtt, hogy a Szentszéknek adományozták a klinikát, már 33 ezer gyermeket kezeltek a Bambino Gesù-ban. Erre az időszakra esett az 1915-ös avezzanói földrengés, amikor 420 gyermeket láttak el a kórházban, vagy az első világháború alatt pusztító spanyol nátha járvány, amikor 300 kisbeteget gyógyítottak a klinikán. A második világháború idején leállni kényszerült a kórház, de az azt követő évtizedekben egyre gyarapodott. A római és az 1917-ben Santa Marinellán létrehozott székhelyen túl 1978-ban megnyílt Palidóróban is, amihez 2012-ben San Paolo és végül 2022-ben Passoscuro is csatlakozott. Nem csak területileg fejlődött a kórház, hanem működését tekintve is. Betagozódott az olasz állami egészségügyi rendszerbe, kutatói és egyetemi kórházi elismerést szerzett magának. Pápák sora kereste föl személyesen az intézményt. Elsőként 23. János 1958-ban, majd 6. Pál 1968-ban, őt követte II. János Pál 1979-ben, 16. Benedek 2005-ben, végül pedig Ferenc pápa 2017-ben. Ma a Bambino Gesù Kórház az egyik legnagyobb gyermekklinika és kutatóközpont Európában, a nagy nemzetközi intézményekkel összeköttetésben. A kórház hivatalos honlapján olvasható adatok európai szinten is jelentőssé teszik. 2022-ben több mint 95 ezeren fordultak a sürgősségi osztályra, 29 ezer gyermeket vettek föl kórházi kezelésre, 32 ezer sebészeti beavatkozást és kezelést végeztek, valamint 2 millió 500 ezer ambuláns beteget láttak el. A Bambino Gesù kórház fekvő betegeinek több mint 30%-a lációtartományon kívülről érkezik, 14%-a pedig külföldi. 2023-ban 18 ezer ritka betegséggel küzdő gyermeket ápoltak a szentszéki klinikán.
Romanelli atya, a gázai keresztények keresztutat járnak. A gázai Szent Család plébánia vezetője Gabriel Romanelli atya szerint a gázai övezet egyetlen katolikus templomában menedéket kapott, mintegy 600 keresztény helyzete egyre romlik, miközben az izraeli erők fokozzák a támadásokat Rafa tervezett szárazföldi inváziója előtt. Miközben Izrael arra készül, hogy megkezdje szárazföldi invázióját Gáza legdélebbi városa Rafa ellen, a nemzetközi felhívások ellenére az izraeli hadsereg erői ezen a héten fokozták hadműveleteiket Gázában, és elrendelték, hogy a civilek haladéktalanul hagyják el a Turkmán és Zájtún negyedeket. A hírt Nabila Saleh nővér erősítette meg a szír olasz katolikus hírügynökségnek, aki a Zájtún negyed szívében található Szent Család plébánián nyert befogadásra, amint egy 600 kitelepített keresztény mellett. A jeruzsálemi rózsafűzér nővérek rendjéhez tartozó szerzetesnő elmondta, hogy Izrael hétfő óta bombázza a területet, és a légi csapások elpusztították az általa vezetett helyi rózsafűzérnővérek iskoláját. A bombák alatt élünk, és Izrael a civil lakosságot a terület evakuálására hívja, nyilatkozta Nabila nővér. Nem ez az első alkalom, hogy az izraeli hadsereg elrendelte Gáza város lakosságának, hogy hagyja el a területet, és a plébánia együttesben lakó kitelepített keresztények minden alkalommal úgy döntöttek, hogy maradnak, mivel lehetetlen elmozdítani az időseket, a betegeket és a fogyatékkal élőket. A Teréz anya nővérei látják el őket, anélkül, hogy veszélyeztetnék a biztonságukat. Ezúttal sem akarnak mozdulni, annak ellenére, hogy fennáll a veszélye, hogy kereszttűzbe kerülnek, hangsúlyozta Nabila nővér. A legjobban az fáj, hogy senki nem tesz semmit a háború megállításáért, hogy elmondja a két félnek, hogy elég volt, kesergett az apáca. A nemzetközi közösségnek nincs bátorsága, miközben a civilek itt halnak meg a bombázásoktól, az éhségtől és a nehézségektől. Mit akarnak még ezektől a szegény emberektől? Tette fel a kérdést. Gabriel Romanelli atya, a Szent Család templom plébánosa 2023. október 7-e óta nem térhetett vissza Gázába, de állandó kapcsolatban áll káplánjával, Youssef Assad atyával. A keresztények és a Gázában élő civil lakosság helyzetét keresztútként írta le. A helyzet óráról órára romlik, ahogy a halottak száma növekszik, magyarázta. A Hamas egészségügyi minisztériuma szerint az Izrael és a Hamas közötti konfliktus kirobbanása óta a gázai övezet elleni izraeli támadásokban meggyilkolt palesztin áldozatok száma meghaladta a 29 ezret, és több mint 69 ezeren megsebesültek. Ebben a helyzetben a Szent Család plébánián is egyre nehezebbek az életkörülmények. Romanelli atya elmagyarázta, hogy a konyha már csak a 7-3 napján működik. A hívek kétségbe esetten próbálják beszerezni a szükséges élelmiszereket. A több mint 4 hónapja tartó háború óta az épület együttesben menedéket nyert mintegy 600 kitelepített keresztény, köztük a szomszédos Szent Porfír görög ortodox templom ortodox keresztényei is, akiket októberben izraeli légicsapás sújtott, fáradt, szomorú és összetört a szívük. Nem látnak jövőt, mondta az argentin pap. Ennek ellenére hozzátette, mindent megtesznek azokért, akik kevesebb javakkal rendelkeznek, a plébánia közelében élő sok családért. Múlt hét pénteken Romanelli atyának sikerült felvennie a kapcsolatot plébániájával, az első nagybőjti keresztút alkalmával. Minden állomásnál imádkoztunk a háború áldozataiért, a békéért, a szenvedőkért, azokért, akik mindent és mindenkit elvesztettek, számolt be.
Isten arc. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt második vasárnapjára.
Teljesen tudatában vagyok, hogy a nagybőjti szent időszaknak több meghatározása is van. Elmúlt héten belső útnak neveztem, amelyen Istennel járva megismerhetem őt, és az ő fényében helyesen ismerhetem meg magamat is. Ezen a belső úton, vagy az Istennel együtt végzett, úgynevezett önismereti képzésen fokozatosan megtisztulnak a róla alkotott korábbi képek és elképzelések. És ezzel párhuzamosan tisztában látom, láthatom meg a másik ember arcát és saját arcomat is. Ez a belső munka nem ér véget, nem érhet véget a föld életben. Ezért a szent időszak sűrű foglalata az emberi életútnak. Megteszem a magam részét. Elindulok, ahogy Ábrahám is tette, isteni hangtól ösztönözve. Elhagyom a régi énemet és életemet, hogy megtaláljak egy újat. Segítséget kérek Istentől, hogy egyre tisztában lássak. Segítség, kiáltom sokszor magamban, máskor hangosan, és segít az ég. Henri Boulard jezsuita szerzetes egyik beszámolójában leírja, hogy szerzetes papi hivatását nagyon fiatalon, 16 évesen kapta. Volt két hitetlen nagybátyja, akik fiatal korukban a legjobbak közé tartoztak a kairói jezsuita iskolában, de ateisták lettek. Ezek kételkedni kezdtek fiatal kisöccsük hivatásában, és próbálták meggyőzni őt, hogy túl korai döntésében nincs semmi garancia, és talán 10 év múlva meg fogja bánni. Ez lehet, hogy így lesz, válaszolta nekik az ifjú Henri, de azt most biztosan tudom, hogy be kell lépnem a rendbe. És a következőket írja magáról tovább ez a szerzetes. Garancia nélkül is tudtam, hogy kockázat volt. Ami azonban világos volt számomra az, hogy megláttam egy csillagot az égen, és világos volt számomra, hogy ez az én utam. A csillag is közöttem lehet, hogy hegyek vannak, óceánok és szakadékok léteznek, nem tudom, de láttam, és azt mondtam, követni akarom ezt a csillagot. Ahogyan nem számít, a csillaga fontos. Olyan sok ember van, aki mindig azt kérdezi, hogyan, 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 pedig nincs is csillag előttük. Eddig az idézet. Az engem felülmúló személyes Isten felemel, amikor megtorpanok a sötétben, és nem látom a csillagot, amelynek hatására egykor elindultam. Ábrahám is vakon követi az utasításokat, még egyetlen fiát is feláldozná, amikor világossá válik számára, hogy Isten nem ezt az áldozatot kéri tőle, ahogy a környező népek istenei kérik. Ábrahám Isten képe tisztul. Megérti azt, ami az új szövetség Isten képében számomra már világos lehet, Jézusnak köszönhetően. Isten nem öli meg a fiát sem. Jézus, a fiú, önként és teljesen szabadon adja oda életét, és mutatja meg az önátadás útját. A lemondás, az áldozat értelme ugyanis az, hogy beleviszem magamat önként és szabadon. Ez az isteni megváltás útja. Jézus azért ilyen, mert atya is ilyen, önmagát adja. A próbatételben tehát Isten nem elvenni akar valamit, hanem adni, és pedig önmagát. A próbatétel minden esetben Istenhez és a világhoz való viszonyomat tisztázza. Aki valóban isteni, azt a próbatétel nem szakítja el tőle, hanem még jobban hozzáköti. Ebben is segíthet a nagybőti szent időszak. A szenvedést, a megpróbáltatást csak azt tudja elviselni, aki tudja, hogy megdicsőülés is van. Csak is így van értelme a kockázatok vállalásának, annak a hitnek, amely a lehetetlenben hisz. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Mindaz, ami lehetetlennek tűnik, létezik és megvalósul. Ahogy valahol olvastam, nem szabad eldobni a vasúti jegyet, amikor alagútba visz a vonat, mert majd kijön a másik végén. A megpróbáltatás sötétségéből mindig felragyog a világosság, ha tudom, nem vagyok egyedül. Ez a hit tudása. Nem csak információként tudom, hanem át is engedem az irányítást neki. Teszem ezt nem feladva, hanem átadva önmagamat. Így ragyog fel a fény, a nagybődben is. Ha elhiszem, hogy mi vár rám, pontosabban ki vár rám, amit Jézus magából az apostoloknak megmutat, akkor könnyebb lesz a kitartás, álhatatosabb tudok maradni, és így szép életet élhetek. A szenvedések mellett és ellenére is. Átadom az irányítást?
Isten arc! Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották nagybőjt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!